Zsuzsa Balla.
Ön szerint lesz-e béke az olajfák hegyén? Több évtized után megoldható-e a közel-keleti konfliktus? És ön elhiszi, hogy egy lakást, házat nem lehet ma ingatlanos nélkül eladni? Mi a véleménye a közvetítőkről?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Őseink hitvilágáról.
Már Herodotosz leírta a szkítáknál ezt a szertartást, illetve 13. századból még vannak olyan feljegyzések, amelyek már itt a Kárpát-medencében az őseink által ilyen kőzáltali megtisztuló szertartást írnak le, és hát én ennek kerestem a forrásait.
Az este a házigazda Vida Péter színművész, vendége Sólyomfi Nagy Zoltán néprajzkutató, hagyományőrző, zenész. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok. Kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Second brain, amikor a gondolkodásunk egy részét kiszervezzük, hogy hatékonyabban működjünk.
A világról alkotott tudásunknak egy jelentős része nem saját tapasztalat, nem empirikus tapasztalás, kvázi nem is a saját tudásunk. Minél több ilyesmit szerzünk külső forrásokból, annál kevésbé megalapozottan a miénk az a döntés.
A manga világ hódítása, avagy hogyan lett a japán képregényből globális kultúra?
Ugye azért nevezzük részvételi kultúrának, mivel Japánban és már nyugaton is nagyon sokan a rajongók elkezdenek maguk is rajongói képeket alkotni, tehát fanartokat alkotni, formálják és idomítják az eredeti alkotást is, és ezzel úgymond mi is részt veszünk a történetben és a kultúrában.
Trendidők.
Egyre több információ vesz körül bennünket, miközben a figyelmünk véges. Erre kínál megoldást a Second Brain módszer, amelynek lényege, hogy a gondolatainkat, ötleteinket és fontos információkat nem csak fejben tartjuk, hanem egy jól felépített külső rendszerben is rögzítjük. Jegyzetelő alkalmazások, tudásbázisok segítenek abban, hogy ne vesszen el semmi, és később is könnyen visszakereshető legyen. Itt nem csak adattárolásról van szó, hanem arról is, hogy az információt újra tudjuk használni, összekapcsolni, tovább gondolni. A témáról Kovács Nagy Áron dr. Habil Bokor Tamással, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Kommunikáció Tudományi Intézetének vezetőjével, valamint Kovács Alex projektmérnökkel beszélgetett.
Hogyan változtathatja meg a gondolkodásunkat a mindennapunkban, hogyha egy külső rendszerre szervezzük ki az emlékezetünk bizonyos részeit?
Mindenek előtt a hétköznapi életvitelben némi veszélyeket hordoz az, hogyha külső memóriaegységekbe tudjuk kiszervezni az infók egy részét. A trend ott indult, amikor a mobiltelefonokba már a telefonkönyvbejegyzéseket lehetett elmenteni, sőt ezt egyébként a régi vonalas telefonok is tudták már korlátozott mennyiségben, hogy telefonszámokat tároljanak, és innentől kezdve nem kellett megjegyeznünk komplett telefonszámokat. Sokan talán még a saját telefonszámokat is csak ügyjel-bajjal tudják fölmondani, hogyha szükség van rá, nemhogy a saját ismerőseiknek a mobil számait. És ez csak egyetlen példa azok közül, az esetek közül, amikor egyszerűen elkényelmesítjük az agyat azzal, hogy ne kelljen tulajdonképpen memoriterekkel foglalkozni, megjegyzendő dolgokat tárolnia. Bizonyos értelemben veszítünk így a gondolkodás rugalmasságából, bizonyos értelemben meg természetesen kényelmesebbé válik az élet. De ez az egész jelenség egyébként kapcsolható ahhoz az örök vitához is, amit a közoktatásban, köznevelésben sokszor hoznak föl érvként, hogy mi értelme van verseket tanulni, mi értelme van a memoritereknek, mi értelme van annak, hogy évszámokat magolunk, vagy egyéb típusú adatokat kell fejből tudnunk. Voltak éppen a memória bővítése, természetesen emberi memória bővítése lehet egy magyarázat arra, hogy miért lehet erre szükség. Egy másik magyarázat az lehet, hogy minél több adatot tudok fejből felidézni, annál könnyebben tudom ezeket egymáshoz kapcsolni. Ha nem, külső memóriaegységben tárolom, akkor gyorsabban férek hozzá. Persze egy másik kérdés, hogy az emlékeim mennyire precízek. Ha kint tárolunk adatokat, külső adathordozón, SIM-kártyán, egyéb adattároló kártyákon, Winchestereken, bárhol, felhőben praktikusan, akkor azok az adatok vélhetően pontosabbak, csak egyel nehezebb felidézni, mint ha fejből hívjuk elő őket.
És a döntéshozatal minőségére hatással lehet egyébként ez a jelenség?
Olyan szempontból tud hatással lenni, akár negatív hatással, hogy ezeknek az információknak az ellenőrizhetősége mindig megkérdőjelezhető. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy amikor döntést hozunk végül, akkor nagyon sokszor összemosódik az, ami a mi tudásunk, azzal, ami máshonnan szerzett tudás. Sok esetben a döntéseinknél egy csomó olyan körülményt veszünk figyelembe, amiről nincs saját tapasztalatunk. Csak hallomásból tudjuk, olvastuk valahol. Nem feltétlenül ellenőriztük le annak a helytállóságát. Ez egyébként a fake newsnak, az álhírterjesztésnek az alapja. Ez nagyon-nagyon sok káros média jelenségnek alapja. A világról alkotott tudásunknak egy jelentős része nem saját tapasztalat, nem empirikus tapasztalás, kvázi nem is a saját tudásunk. Minél több ilyesmit szerzünk külső forrásokból, annál kevésbé megalapozottan a miénk az a döntés.
És most Kovács Alexhez fordulnék. Mit jelent ezen számára a second brain fogalma úgy a mindennapi munkájában?
Projektmérnökként dolgozom, és a munkámnak egy jelentős része az, hogy megpróbálok folyamatokat összefogni, és mások munkáját koordinálom. Ebben ez a kihelyezett tudástár, vagy second brain abban segít, hogy az információkat olyan rendszerben tudjam tartani, aminek segítségével könnyen visszakereshetők. Az én gyakorlatomban leginkább a memóriám tehermentesítésében segít. Abban, hogy hadd mondjak egy konkrét példát. Egy nap 40-50 e-mail is érkezik akár a postafiókomba. Ezeknek az észben tartása, vagy annak az észben tartása valamelyikkel teendő van, ez nem kis agyi kapacitást kötne le. Amikor érkezik egy ilyen teendő, vagy információ, amivel kezdeni kell később valamit, ezt rögtön beteszem a second brain-embe, ezzel tehermentesítem a saját idegrendszermet. Mert tudom, hogy oda időről időre vissza fogok nézni, ott összefoglalva látom, hogy mi az, amivel foglalkoznom kell.
És hát egy gyakori probléma szokott lenni az ilyen online naptárak használatában, az, hogy gyakran az ember, hogyha nem rendszerezi ezeket normálisan, akkor a hasznos információk és a zajos információk összekeveredhetnek. Van bármilyen módszere arra, hogy ezek ne keveredjenek össze, hanem tényleg elkülönüljenek egymástól?
Ebben is segíthet az, ha az embernek van egy olyan metódusa, amivel megpróbálja szervezni az információkat. Az én esetemben én inkább úgy használom ezt a rendszert, mint egy homokozót, ahol a játékaimat tartom. Nincs benne túl nagy rend. A lényeg az, hogy úgy nagyjából elkülönítettek legyenek a különböző megjegyezendő vagy intézendő dolgok. Például én a munkahelyi teendőimet, észben tartandóimat és a magánéleti teendőimet, észben tartandóimat is itt tartom, mondjuk így ebben a homokozóban, ahová rendszeresen benézek, és megvizsgálom, hogy mi az, amivel foglalkozni kell, mi az, ami esetleg későbbre halasztható, de lesz a homokozónak egy sarka, ahol lehet, hogy olyan játékok, olyan gondolatok vagy teendők gyűlnek, amikkel csak hónapokkal később kell foglalkoznom, de mivel tudom azt, hogy ettől még azok megvannak őrizve és ott vannak, nem felejtődnek el.
Mégis a mindennapi gyakorlatban hogyan kell elképzelni ezt?
Ez lehet egy nagyon egyszerű dolog, és én így kezdtem, hogy van egy táblázat, ami ott van a számítógépemen, a telefonomból is elérhető, és ahogy dolgozom nap mint nap, amikor beesik egy olyan, vagy eszembe jut egy olyan gondolat, vagy jön egy e-mail, vagy egy megbeszélés során egy olyan információ morzsa kerül elém, ami fontos, hogy ne vesszen el, az bekerül ebbe a táblázatba. De ugyanígy a jegyzetfüzetembe is följegyzek dolgokat, néha cetlikre írok föl dolgokat, és van egy ilyen rutinszerű ellenőrzés, minden pénteken leülök, átnézem az összes azon a héten beérkezett e-mailt, átnézem a jegyzeteimet, a kis tetliket az asztalomon, esetleg végig gondolom, hogy mik történtek, és előre is gondolkozom egy-két hétben, és ilyenkor rendszerezem a homokozóban lévő játékokat, ebből prioritásokat tűzök ki, és ami még talán érdekes lehet, hogy egy másik ehhez kapcsolódó technika, hogy minden reggel egy cetlire leírok 5 teendőt, amivel aznap foglalkozni akarok.
Trendidők.
A manga ma már messze túlmutat Japán határain. Olyan vizuális történetmesélési forma, amely világszerte fiatalok és felnőttek millióit éri el. Sajátos rajzstílusa, a kifejező arcok, dinamikus képkivágások, filmszerű ritmus azonnal felismerhetővé teszi, miközben műfajilag rendkívül sokszínű. A kaland és fantasy történetektől a hétköznapi élethelyzeteket bemutató, akár egészen személyes történetekig terjed. A digitális platformoknak köszönhetően ma már globálisan, gyorsan terjed, és egyre nagyobb hatással van az animációra, a divatra és a popkultúrára is. De mitől működik ennyire jól, és miben más, mint a nyugati képregény? Erről beszél Ágostai Katalin manga szakértő, akit Major Eszter Anna kérdezett.
A Néprajzi Múzeum manga kiállítása kapcsán adódik a kérdés, hogy a manga, ami ma globális popkulturális jelenség, mitől lett ennyire olvasható és vonzó világszerte kulturális határokon átívelően is?
Azért lehetett valószínűleg vonzó így globálisan is, mivel eléggé újszerű volt a nyugati nézők, nyugati olvasók számára. Másfajta narratívák követ, egy másfajta bemutatási módja van neki, mint a nyugati képregényeknek. Eleve ugye a színvilág is, hogy fekete-fehér a nyugati színeshez képest, az is valószínűleg egy újdonságként hatott, és ezért lehetett ennyire vonzó.
Másképp is kell olvasni, ugye, a japán képregényeket?
Igen, igen, tehát a képregényeket jobbról balra kell olvasni. Nagyon sokszor mondják, hogy a szem a lélek tükre, a mangákban is nagyon jelentős, úgymond a szemek ábrázolása. Mindenkinek, akinek nagy a szeme, annak úgymond a lelki világába könnyebb belelátni.
A manga kultúra az 1800-as évekre nyúlik vissza, ugye ki gondolná, hogy ennyire régi története van?
Igen, igen, tehát a kezdeteket mindenki Katsushika Hokusaihoz köti, az 1800-as évek közepére, aki ugye a manga nevű alkotásaival, kis skicceivel megjelent, és ezt ugye később a tanítványa is lemásolták. Japánban ugye nagyon jellemző, hogy a régi dolgokat szeretik megtartani, a régi kultúrát is úgymond életben tartani, tehát lehet látni a városokban is egyszerűen egymás mellett egy régi szentély és egy nagy felhőkarcoló. Valószínűleg itt a mangáknál is ez lehet a háttérben, hogy szeretnék megtartani azt, ami egyszer a gyökereknél a kezdetben történt, és hogy lássák ezt a mai modern fogyasztók is.
Meg hát talán az is a titka lehet, hogy nem egy egységes stílus, hanem egy folyton változó vizuális nyelv. Hogyan tud mindig mindenféle korszakhoz alkalmazkodni?
Mindig vannak benne újítások. A média megjelenésével, a televíziós műsorok megjelenésével, adaptációk megjelenésével a mangák is kezdtek átalakulni. A régi Hokusai-féle skiccek után már ugye rendezett panelek voltak. Régen volt egy manga, és animét készítettek belőle, tehát rajzfilmet. Addig a mai világban már előfordul, hogy van egy rajzfilm, és abból készítenek utólag egy mangát.
A manga az ugye nem csak fogyasztásra épül, hanem részvételre is. Ez hogyan fest a gyakorlatban, és miért fontos?
Ugye azért nevezzük részvételi kultúrának, mivel Japánban és már nyugaton is nagyon sokan a rajongók elkezdenek maguk is rajongói képeket alkotni, tehát fanartokat alkotni, formálják és idomítják az eredeti alkotást is, és ezzel úgymond mi is részt veszünk a történetben és a kultúrában.
Csillogos szemmel beszél. Katalin, mi vonz ebben a világban, vagy miért kutatja ezt?
Nekem is ugye az, hogy teljesen újszerű a dolog, tehát amikor én is megláttam az első mangát, így megfogtam, és hogy hű, ezt jobbról balra kell olvasni, jaj, milyen szépek a rajzok, illetve a dinamika, hogy mennyire elrugaszkodik a valóságtól, és hogy mégis tud reális lenni.
Meg hát talán az, hogy egyszer művészi, és egyszer egyszerű.
Természetesen, tehát ez minden egyben, tehát egy ilyen jó nagy mixe a műfajoknak.
Trendidők.
Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és a Regényi Eszter összeállítását hallják.
Felpörgetett halak. Egyre nagyobb gondot okoz, hogy a szennyvízzel gyógyszer, kábítószer maradványok kerülnek a természetes vizekbe. Egy svéd kutatás most azt vizsgálta, hogyan hat a kokain szennyezés a lazacokra. A kísérletben a Vettentóba engedett jeladóval követett halak a szokásosnál többet úsztak és nagyobb területet jártak be. A kutatók szerint ez azért lehet veszélyes, mert a fokozott mozgás több energiát igényel, ezért a halaknak többet kell táplálkozniuk, ami gyakrabban kényszeríti őket nyílt vízbe, ahol könnyebben a ragadozók célpontjává válhatnak. Világcsúcsot futott egy kínai robot félmaratonon. Egy kínai humanoid robot 50 perc 26 másodperc alatt teljesítette a pekingi félmaratont, ezzel mintegy 7 perccel gyorsabb volt az emberi világcsúcsnál. A rekordot jelenleg az ugandai Jacob Kiplimo tartja 57 perc 20 másodperccel. A versenyen 12 000 emberi futó is rajthoz állt, a robotok pedig külön pályán versenyeztek, ahol a Villám nevű gép torony magasan nyert. A fejlődés ütemét jelzi, hogy tavaly a legjobb robotidő még 2 óra 40 perc volt. Figyel az okosóra! Az okosórák egyre több személyes adatot gyűjtenek a felhasználóikról, sokszor a mindennapi használat közben észrevétlenül. Nem csak lépésszámot és pulzust mérnek, hanem alvási, stressz és helyadatokat is rögzítenek. Ezek az információk részletes képet adhatnak a felhasználók életmódjáról, és akár külső partnerekhez is eljuthatnak. A szakértők szerint különösen az egészségügyi adatok számítanak érzékenynek, ezért fontos a tudatos beállítás és adatkezelés.
Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Zelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2000